Na, itt van már velünk Spár Dávid, a szabadesés vendége, kihúzta a fülest a falból. Semmi baj lesz.
Én nem old tudom, meg. Hogy hallanak-e, de üdvözlöm a hallgatókat.
De egyébként hallanak, ott van egy másik füles is, azt föl tudod venni. Igen. Fölteszed később.
Kicsit zörgést hallanak.
Nem baj, addig elmondom. Addig én elbeszélek. Tehát nyilván azt mondom, amit egyébként is mondtam. Na, azt találtál? Igen, jó lesz? Megvan. És hallod ezt a kis finom zenét?
Nagyon finom.
Örülök, hogy itt vagy. Dávid, jól nézel ki, azt kell, hogy mondjam.
Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Jussu Cidi adargája, hogy mondják angolnyelvű filmekben.
Szóval, famous last words, that's what she said.
Igen, én köszönöm szépen, néztem már ki azért sokkal jobban, mert volt mérre rá például, hogy aludtam, de most annyira sokat nem sikerült.
Annyit adáruljunk el a kedves hallgatóknak, hogy kiszámoltam, 17 éve ismerjük egymást. Mind a ketten dolgoztunk az Üvegtigris 2 forgatásán, te első asszisztensként, én pedig Rudolf Péter fénydublőreként voltam jelen.
Bezony.
Én gyerek voltam, te már csak félig gyerek, sokkal öregebbnek néztél ki, mint ma.
Ez biztos. Igen, annak a filmnek a végére ember. Aztán különösen.
Ja, egyébként igen, a forgatás végére 27, teljesen.
27 kilót fogytam abban a filmben.
Nem itt, nem ettél, és nem aludtál.
Igen.
31 napon át.
Így van.
És erre emlékszem is, egyébként ott kollektíven aggódtunk, érted. Én még nem nagyon tudtam, miért kell aggódjak, de azért láttam azt, hogy igen, ott a káosz az megjelent, mint igen, mindennapos jelenség.
Igen, akkor ott igen, az volt az érdekes, hogy az a káosz az annyira volt minimalizálva, hogy én mindmáig nagyon elégedett vagyok az ott nyújtott teljesítményemmel.
Mert
mindig az a meggyőződésem, hogy ez a film tulajdonképpen még most is forogna, hogyha én nem vagyok ott. Nem, hát ez fantasztikus élmény volt természetesen. Ott érezte mindenki meg nagyon, hogy elfáradtam, amikor az utolsó előtti napon, ez benne is van az Üvegtigris 2-nek a Verk filmjében, ami talán megtalálható a YouTube-on, ahogy állok kint a szedben, és egy nagyon bonyolult, sok szereplős jelenet tehát előkészítünk, bevezénylem, hang indít, kamera forog, lecsapja a csapó, kiugrik a csapó, és ennyi! Tessék helyet, ennyit kiabáltak, és 15 kosúdíjas egyszerre fagyott le, és délig gyakorlatilag szétesett a stáb, nem bírták a bajnő röhögést. Igen.
Igen, de ott azt tudod, hogy ment egy ilyen általános viccelődés azzal, hogy a legintimebb, legfinomabb jelenetben, amikor a két színész már teljesen egymásra van hangolódva, csönd van, csak éppen a ciripelését lehet hallani, a tücskök ciripelését, és egyszer csak megszólal a Spár Dávid. Ennyi!
Igen.
és ez számtalanszor visszatérő elem volt.
Igen, hát ez azért volt nagyon fontos, mert ez még abban az időben volt, kedves gyerekek, amikor még 35-ös filmre forgattuk a filmeket.
Ja, hát én azt hittem, hogy egy mai napig mozi, vannak ilyenek is.
Mert elő-elő fordul, de hát azért 90%-ban ma már digitális technológiával készül minden.
És ha jól emlékszem, 30 kilométer film állt rendelkezésre?
Nem, akkor 54 ezer volt, emlékszem, az induló végül, azt hiszem kb. 60 ezerben álltunk meg, 60 ezer méterben, de hogy én emlékszem én erre, de hogy hát, a lényeg, hogy ez, hogy akkor nagyon kellett arra figyelni, hogy amikor vége volt a jelenetnek, akkor félreérthetetlenül tudja mindenki, hogy vége van, és biztos álljon meg a kamera, mert fogy az agyag.
Egy centivel se menjen több. Na jó, ennyi a múlt idézésből. Egyébként amiért én örülök, hogy találtunk apropót, hogy beívjalak, mert tényleg ez egy olyan találkozás nekem, ami valahogy így, biztos neked is van ilyen, hogy így a múltadban vannak ilyen vagy így kidőlnek így a szekrényből csontvázak, vannak ilyen lezáratlannak hit események, történések, és ilyen egy forgatás, főleg az első filmforgatás, amit tényleg gyerek voltam, 19 voltam, és első ilyen élmény, és egyszer csak az vége lesz, és az olyan befejezetlen, az tök mindegy, hogy mi van, te nem tudod, hogy azt hogy kell befejezni, nem értesz hozzá.
Soha nem lehet azt megtanulni, egyébként most már ennyi évtel alatt, hogy nyugodtan elmondhatom, szerintem nem lehet megtanulni, tehát
de
minden ilyen
rá,
hosszú folyamatnak.
Tudsz készülni rá.
Hát elfogadod azt, hogy jön majd az időszak utána, Tehát, hogy most a, most a könyvvel is így van, és mondtad, hogy örültél, hogy találtuk nagyon, apropót arra, hogy beszélgessünk. Igen, hogy nem igen, akar beszélgetni, hogy senki írjon egy regényt. Szóval, hogy a, igen, a könyvvel is így volt, és ezt a hasonlatot, és csomószor elmondtam ilyen élő beszélgetések alkalmával, hogy egyszerűen az van, hogy, hogy amikor valami kitölti az életedet minden nap egy bizonyos ideig, és aztán elkészülsz vele, legyen ez egy film, vagy egy tévésorozat, a tévésorozatot aztán jó hosszan lehet forgatni, meg előkészíteni, meg írni, meg vágni, és akkor egyszer csak vége van, és már nem nyúlhatsz hozzá, akkor annak érdekében, hogy ne őrülj meg, vagy ne érezd úgy, hogy tulajdonképpen meghaltál, akkor azt tudod tenni, hogy törölsz mindent. És visszatérsz a valóságba. És amikor ez megtörtént, töröltél mindent, visszatértél a valóságba, akkor egyszer csak nekem mindig így volt ezekkel a filmekkel, amikben asszisztáltam például, és mentem a bemutatójukra, hogy fogalmam nem volt róla, hogy mi az, amit nézek, pedig előtte azzal ment el az életemből 60 nap egyben.
Milyen érdekes, ez nem, ez egy tök más állapot, nem? Egy másik mentális helyzet, amiben olyankor vagy.
Igen. Igen, nagyon roppant egészségtelen. Nagyon.
Egyébként
azt gondolom, hogy csak végső esetben szabad filmet forgatni, amikor már az embernek nincs más választása, akkor forgasson filmet. Amúgy meg sokkal fontosabb a kiegyensúlyozott táplálkozás és a megfelelő alvással töltött óraszám.
Tehát inkább írj egy könyvet, mint hogy forgass egy filmet, és akkor finoman rá is térünk a könyvedre. Nyilván erről most nem fogja ezt kitölteni a teljes beszélgetésünket, ezt szeretném előre bocsátani, mert ennél sokkal sokszínűbb ez a műsor. Egyébként a borító is nagyon sokszínű, rendkívül tetszik. Kinek a munkája az a borító?
Ez a borító, ez egy másik terv alapján készült, végül aztán a Libri csapata hozta össze. Az érdekessége, hogy egy valamikor eléggé kultikusnak mondható tárgy, ez a bizonyos négy színű toll található.
Keresek egyébként azóta is, de nem lehet ilyet.
Én ajánlom, hogy nagyobb papírboltokban lehet egy új változatát kapni, ami ugyanígy néz ki.
Nem,
annyi a különbség, hogy a végét hasznosították, és a mostában divatos iPad maszkurálót rakták rá, amivel lehet ilyen touchscreeneket. Igen. Ennyi a különbség a régivel szemben, de hogy a lényeg, hogy ez egy a történetünk szempontjából igen fontos tárgy, és ezért ennek a négy színét viseli a borító.
Okay,
lesz a Még egyszer című könyv.
Ezt akartam,
hogy
Még egyszer.
Szerettem volna
jól. Nem csinálunk ilyet. Meghágnak a hatóságok.
Még egyszer bennünket. Nem mondom ki a címet.
Nem szabad. A könyv címe, tehát amit mondtunk, nem mond ki, de minden esetre a prológusba egy picit hadd nyaljak bele.
Tessék csak.
De mindegy is, mert belép a karmester, vagy a zongorista, vagy mindkettő, és mindenki tapsol, és vége ennek a spontán, magától születő műnek. Megint néma csend, beint a főnök, és innentől mindent csak kottából. A kedvenc részem ameddig eljutottam a könyvbe, az epilógus, azaz a bevezető, ugyanis...
Bocs,
mindig egy prológust akarok mondani.
Van neki az is, igen.
Nem, bocsánat, a prológust akartam mondani. És én ebben megláttalak, vagy meghallottalak téged, ami arról szól, hogy egy szimfonikus koncerten a zenekar beállását szereted a legjobban, amikor a zenészek külön-külön hangolnak. Uh-huh. És elképzeltem, hogy tényleg az mennyire szép, az mennyire ünnepi, uh-huh. amikor beülünk, és vagy még éppen nem ültünk le, de már benn van a zenekar, és hangolnak, és, uh-huh. és hogy te azt addig szereted, amíg ez történik, és talán bejön a karmester, beint, síri csend, és jön a kotta, és azzal ölte meg az egésznek az élőszerűségét. És
hát ezt úgy mondom,
olyan szépen van ez leírva, ez tényleg, és valaki kérdezte tőlem, hogy számomra nagyon fontos ember kérdezte tőlem, hogy milyen ahogy írsz, és az volt az első szó, és lehet, hogy most nem vagyok pontos klasszikusokat, csak pontosan, hogy szertelen. És hogy az egész ilyen picit ilyen gyermeki, körülbelül annyira gyermeki, mint ahogy itt ülsz velem szemben és mosolyogsz. És valahogy ez a Spáh Dávid mosolyog vissza, aki mondjuk 17 évvel ezelőtt szerettem volna, hogy visszamosolyogjon. Szóval tök érdekes, hogy mintha egy picit visszamentél volna az időben, kicsit ilyen gyermeki lettél, most nem foglak megfejteni, ne érts félre, 42 évesen nem én leszek az, aki találkozunk egyszer is megfejtelek, csak azt szeretném mondani, hogy ez a fajta gyermekiség, én ezt akkor ott nem tapasztaltam, vagy nem láttam benned, és valamiért most ez előjött belőled, hogy ez mitől van így, azt nem tudom. De ahogyan írod ezt a könyvet, az nekem ezt sugallja.
Ez egy érdekes meglátás, abból a szempontból mindenképpen egyetértek vele, hogy talán a szemlélet az bír ezzel a szertelenséggel, amivel szembenéz a főhős, akinek a szavait próbálom közvetíteni, az hát eléggé sokszor sötét. Én azt gondolom mindig, hogy nem kell nagyon bonyolult dolgokban keresni egy jó történetet. Nagyon, nagyon egyszerűen rá lehet találni a fantasztikumra a hétköznapok szürkeségében is. Ott van a science fiction és a varázslat és a mágikus realizmus, stb. Most nem akarok műfajokat idézni. A lényeg az, hogy én pontosan azt próbáltam elérni, hogy nagyon komoly dolgokat próbáljak meg egy picikét gyermekén nézni, és nagyon derűs dolgok felé pedig végre felnőttként fordulni.
Azt jól érzem, Dávid, hogy nem veszed magad túl komolyan, ahogyan én szerintem az életet érdemes élni? Tehát most csak hozzáteszem, nyilván spoiler, tehát hogy én így gondolom, hogy azt, amit csinálunk, vegyük komolyan, de saját magunkat sose.
Hát
mert azzal jön az öregedés.
Igen, azt hiszem, hogy az egy szörnyű nagy hiba lenne. Igen. Tehát, sőt,
de bocs,
azt hiszem, hogy ennek megint, van egy...
Visszaugrok 2005-ben, ne haragudj.
Persze, csak
tessék. Ne haragudj. De hogy én akkor azt... Tehát, hogy, és te be fogom fejezni. Nem. És ott bele se megyek. Nem akarnak téged diagnosztizálni. Nem, bocsánat. Nem,
csak nyugodtan, nem. Csak nyugodtan.
Akkor komolyan vetted magad.
Hát nem volt más választásom, azért ez egy nagyon fontos időszak volt, tök jó, mert erről soha nem beszélgettem igazából senkivel.
Végre, megérkeztünk hogy, akkor a szabad esésbe.
Tehát hogy én azt gondolom, hogy amikor 25 éves voltam, és rám bízt, ugye a rendezőasszisztens, az első asszisztens, az egy komoly meló, nem úgy asszisztens, mint egy, nem tudom, egy marketing igazgató.
Nem dolgozik a főnök keze alá, nem, hanem ez összetartja.
Ez azt
egész.
Jelenti, egyik rendezőm, akinek voltam asszisztense egy filmben, a Szabó István, ő mondta azt, hogy én rendezem a filmet, te csinálod, mondta ő ezt nekem. És ez így is van. Ez egy, a film készítés, ez egy mozgógyár. Annyi ember kell hozzá, és annyi eszköz, mint egy autógyárhoz. És ezt kell folyamatosan irányítani, tervet szőni minden napjára, és ezt minden nap módosítani, és megpróbálni be is tartani. Nagyon nehéz, hogyha az ember nem veszi komolyan magát, de én azért szabadultam meg nehezen a rendezőasszisztensi szakmába, mert volt egy olyan szörnyű hát nem tudom, hibája az én karakteremnek, hogy én próbáltam jó hangulatot tartani, tehát hogy én ezt próbáltam mindig vidáman csinálni, és sokat
sikerült
röhögni, és ezért engem nagyon szerettek, még akkor is nagyon szerettek, amikor én már azt éreztem, hogy bele fogok halni ebbe a munkába. Ez tipikusan az a fajta munka, amit nem lehet az idők végezetéig csinálni. A berepülő pilóták munkájához tudnám hasonlítani, kiukadt tőle az embernek a szíve. Lehet egy darabig, én nem értem azokat a kollégákat, akik tudják 50-60 éves korukban is még ezt űzni, de ez egy brutális meló.